Marosvásárhelyi Rádió egyházi műsora. Szerkeszti Sajó Norbert.
Jézus mondja, békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjetek. János evangélium a 14. fejezetének 27. versével szeretettel köszöntöm Önöket, illetve köszöntik Önöket mai műsorunk tartalmából Mezei Ödön székelyudvarhelyi baptista gyülekezeti lelkipásztora, illetve Bíró Krisztina református tiszteletes asszony, akiknek szavai tökéletesen összecsengnek. Ahol Jézus megjelenik, ott gyökeres változások következnek be. Jelenjen meg hát ő maga mai műsorunkban is.
Thank you. 21. részéből olvasunk, a 12. verstől a 17. vers végéig. Azután bement Jézus a templomba, és kiűzte mindazokat, akik a templomban árusítottak és vásároltak, a pénzváltók asztalait és a galambárusok székeit pedig felborította, és ezt mondta nekik: megvan írva, az én házamat imádságházának nevezik, ti pedig rablók barlangjává teszitek. Azután vakok és bénák mentek hozzá a templomba, és meggyógyította őket. Amikor pedig a főpapok és az írástudók látták azokat a csodákat, amelyeket tett, és a gyermekeket, akik a templomban ezt kiáltották: Hozsánna a Dávid fiának, haragra lobbantak, és így szóltak hozzá: hallod, mit mondanak ezek? Jézus pedig így válaszolt nekik: hallom. Sohasem olvastátok: gyermekek és csecsemők szája által szereztél dicséretet. Erre otthagyva őket, kiment a városból Betániába, és ott töltötte az éjszakát. Eddig olvastuk az igét. Foglaljunk helyet. Amikor Jézus megjelenik a templomban, akkor ott mindig történik valami. Mindig történt valami. Talán karácsonyi időszakban történt, hogy egy karácsonyi ünnepség után a gyerek úgy imádkozott otthon, hogy Úr Jézus, olyan jó volt ma az Isten tisztelet. Annyit énekeltünk, annyi érdekesség volt, annyit emlegettünk, olyan kár, hogy nem voltál ott. Hát a gyerek fejével gondolkodva ez így rendben van. De mi felnőtt fejjel gondoljunk arra is, hogy eltelhet egy Isten tisztelet úgy, hogy Isten nincs ott. Hát annyit emlegetjük, azért jövünk, így hívjuk, hogy Isten tisztelet. Olyan jó lenne, hogyha néha itt lenne. Hát olyan jó lenne, ha mindig itt lenne. Olyan jó, hogyha úgy tudunk jelen lenni, hogy keressük az Úr, hogy van jelen. És néha így van jelen. Néha ez történik, amikor Jézus bemegy a templomba. Olvasunk olyat is az evangéliumban, hogy Jézus a templomban tanított. Olvasunk olyat is, hogy Jézus a templomban vitázott, olyat is, hogy a templomot elkerülte, nem ment fel a teljes ünnepre, amikor ott várták. Itt arról olvasunk, hogy Jézus bemegy a templomba és megtisztítja. És ehhez kapcsolódóan hadd fogalmazzunk meg néhány gondolatot ma délelőtt. És hadd kezdjem azzal, hogy Jézus így viszonyul a templomhoz, hogy az imádság házának tartja. Hát nem tudja Jézus azt, hogy nem a kövek, nem az épület, nem az arany, nem ezek a templom. Hát aztán meg fog iratni az, hogy a testetek a Szentlélek temploma. Nagyon jól tudja Jézus, de ekkor a templom, az imádság háza, az Istennel való találkozásnak a helye, így gondol rá a nép egy része, talán a kisebbség, vagy így emlegetik, de nem gondolnak bele, hogy ez mit jelent. Sokan. Jézus az imádság házának tartja. Tudja azt is, hogy le fog romboltatni ez a templom. Tudja azt is, hogy mi folyik a templomban. Hogy törvényeskedés van, és ha csak törvényeskedés lenne, akkor azt mondhatnánk rá, hogy hát ezek a buzgó emberek, de folyik a biznisz, folyik az üzlet. Történelmi feljegyzések vannak arról, hogy egy-egy főpaphoz kapcsolódóan volt a templomban pénzváltás, az állatoknak az árusítása, sőt, az állatoknak az ellenőrzése. Volt ellenőrző bizottság, akik megvizsgálták, hogy az a bárány, amit hoznak, az megfelelő-e. Gondoljuk csak meg, volt egy templom által, vagy a templomi hatóságok által felállított bizottság, aki a hozott állatokat vizsgálta. Gondoljuk meg, megfelelőek voltak általában azok a bárányok, amit az emberek hoztak? Képzeljük el, hogy nem. Általában valami hibát találtak benne. Hát így nem lehet, ezt nem lehet feláldozni. De van nekünk eladó. Ezt meg lehet venni. Igaz, hogy 10-szer annyi, mint hogyha máshol vennéd meg, de ezt, ha megveszed, ez jó lesz. És ha valaki vette a bátorságot és elment, és akkor a faluba valahol vett egy másikat, hát kapott-e egy évest, ott is elég drága volt az a bárány, amit éppen áldozni lehetett, vagy az az állat, amit elfogadtak a templomban áldozatképpen, és visszajött, nem volt semmi garancia arra, hogy az megfelelő. Úgyhogy ajánlatosabb volt ott megvenni jó pénzen, drága pénzen azt az áldozatot, mert az megfelelő volt az ellenőrző bizottság szerint. Szóval ez van a templomban. Váltják a pénzt úgy, ahogy ez kontrollálhatatlan, ahogy ez megéri, ismét csak utána olvasva jutottam el ezen információhoz, hogy 25%-a adott időszakban az a főpapnak járt, a váltott pénzből. Tehát a nyereségből a 25% az a főpapé volt, hát mégiscsak ő itt a felelős mindenért. Úgy megdolgozik érte. Kapcsolatait úgy megmozgatta, hogy mindenki itt legyen, és mindenki azt csinálja, amit kell. Jézus látja, hogy mi van a farizeusok, írástudók, vallási vezetők életében. Sokszor kimondta azt, ami a nép gondolatában is ott volt, ami a nép szívében is ott volt talán, hogy nem igazán helyes az, ami történik. De Jézus vette a bátorságot és kimondta, meg is fizette az árát, érte? Emberileg, ha nézzük, akkor sokszor magára haragította ezeket az embereket. És tudja, hogy ez folyik a templomban, tudja, hogy az csak kő, tudja, hogy az épület, tudja, hogy ennek a dicsősége már rég nem az, mint ami volt az Ószövetségben, egy-egy alkalommal, egy-egy ünnepen, amikor Isten dicsősége betöltötte a templomot. És egy olyan emelkedett ünnepen, mint a virág vasárnap, amikor ő bevonult, amikor a nép ünnepelte őt, akkor bemegy és borogat a templomban. Mi a mai megfelelője a templomnak? Hát az egyik mai megfelelője az az imaház, a templom, az épület. Ahol mi is azért jövünk, mert keressük az Istennel való kapcsolatot, mert akarjuk mérlegre tenni magunkat, akarunk elcsendesedni. Akarjuk, hogy az ige hirdetés az felszínre hozza azt, amire egyedül lehet nem jönnénk rá. Szükségünk van a közösségre. Néha úgy, hogy segítenek rajtunk, máskor úgy, hogy mi segítünk máson. Néha úgy, ahogy a gyülekezetben a javaikkal segítettek, máskor úgy, hogy lelki támasz vagyunk egyik a másik számára. Ez templom. Ne gondoljunk rá úgy, mint hát ez csak épület. Ha nem vagyunk itt, és hogyha nincs itt Isten jelenléte úgy, ahogy egy-egy alkalommal itt van, akkor valóban kong az épület. Néha hétközben kong az épület. Akkor csak épület. De mégis lehet templom. De tudjuk azt a korintusi első levél 6. rész 19. verséből, hogy a testünk a lélek temploma. És ez a templom is oda lesz. Tudjuk azt a jelenések könyvéből, hogy Isten maga lesz a templom. Új ég és új föld lesz, és ez a régi elmúlik, ez a test elmúlik, ez a templom sem örök. De így gondolunk az Isten tisztelet helyére, így gondolunk az életünkre, hogy ha Jézus oda jön, akkor ott se lesz közömbös. Ott is néha tanít, máskor csodát tesz, máskor borogat. Kell ez a Jézus nekünk? Kell ez az isteni jelenlét nekünk? Mi történik, hogyha Isten megjelenik a templomban? A mai templomban, a gyülekezetben, az életünkben, a közösségünkben, egy egyházban, egy felekezetben? És mi történik mi más történne, mint az, ami történt akkor is. Szembesít azzal, hogy mi kellene legyen és mi van. Azt mondja Jézus, hogy meg van írva. Az én házamat imádság házának nevezik, ti pedig rablók barlangjává teszitek. Imádság háza. Mi is az imádság? Kérdezzük meg a fiatalokat, mert ők már nem vasárnapi iskolások, de még nem tudják annyira, nem mondták el olyan sokszor a helyes választ. Ők kell gondolkodjanak rajta, és a saját válaszukat fogják megfogalmazni. Na, a ifjúsági sarkot kérdezem, hogy mi az imádság? Most nincs elő a telefon, hogy Google-en megnézzük a meghatározást. Gyertek, mondjunk egy választ, jó? Mi az imádság? Köszönöm szépen, helyes válasz. Az Úrral való beszélgetés. Hát nem csak az Úrnak való beszélgetés. Én elmondom, sokszor így gondolunk az imádságra. Az Úrral való beszélgetés. Ő is megszólít, míg imádkozom, addig elgondolkodtat, addig változtat, addig eszembe juttat dolgokat. Jézus azt mondja, hogy az én házamat imádság házának nevezik, ti pedig rablók barlangjává teszitek. Nem erős egy kicsit ez a kontraszt? Rablók barlangja. A barlang az sötét, templom az világos, világos kellene legyen, az Isten dicsősége kellene ott ragyogjon. Barlangba elbújtak az emberek, elvonultak, főleg ha menekültek, főleg ha valaki jogosan üldözve volt, rabló. Jézus egy ilyen hasonlatot használ, ilyen képet használ. Az Istennel való beszélgetés, az Úrral való beszélgetés helye kellene legyen, és közben annak a helye volt, ahol az emberek a saját elképzelésük szerint, a saját akaratuk szerint élték az életüket, egyesek. Ahogy mondtam korábban, egyeseknek ide kapcsolódott a munkája, a profit keresése, a pénzváltás, az állatárusítás, az ellenőrzés, mindezek miatt. Rablók, azt mondja Jézus, elveszik azt, ami nem az övék. Elvették az emberektől azt, amit nem lett volna jogos, hát nem annyiba került, nem úgy kellett volna a pénzt váltani. És elvették az Isten dicsőségét, elvették a figyelmet Istenről. Képzeljük el, milyen piac lehetett a templomon belül. Milyen zsibvásár lehetett, milyen hangzavar lehetett. Aztán az imádkozás helyett emberi kapcsolatokon volt a hangsúly. Egyesek kiszolgáltak ott egy ilyen üzemet, egy ilyen ipart. Voltak ott árusok, akik kiszolgáltak másokat, akik szolgáltatásokat nyújtottak azért, hogy nekik is jó legyen. Az Úrral való beszélgetés helyett ennek a helye volt. Aztán a kényelem, mondhatnánk azt is, kényelem helye volt. Jézus azt teszi, kiűzi azokat, akik árusítanak ott, és kiűzi azokat is, akik ott vásárolnak. Én talán először figyeltem fel arra az igét olvasva, hogy Jézus kiűzi azokat, akik ott vásárolnak. Hát mit csináljanak szegények? Álljanak ellen. Ne vásároljanak ott. Ne írjanak alá ilyen gyakorlatot. Ha senki nem megy oda venni, akkor az eladó ki fog jönni. A nép is belement ebbe. Nekik is kényelmesebb volt nem mindig konfrontálódni ezzel a rendszerrel. Jézus kiűzi azokat, akik ott árusítanak és vásárolnak. Kiűzi őket a templomból. Nem megfedi őket, nem megszidja őket, nem prédikál egy görgedelmeset. hanem kiűzi őket a templomba, azt mondja, hogy tessék kimenni. Másik evangéliumban olvassuk azt, hogy ostort font. Nem úgy képzelem el, hogy Jézus üti az ostorral az embereket, nem úgy, hogy pofozza őket és verekszik, mert utána azt olvassuk, hogy jönnek hozzá mások. Nem egy agresszív embert kell elképzeljünk, de valakit, aki határozott, aki azt az igét idézi az Ószövetségből, ami erre a helyzetre illik, és kiűzi őket. Nem tudom, milyen módon győzte meg őket, de azok az emberek kimentek a templomból. Ima helyett a szembeszegülésnek volt a helye a templom. Azt mondják ezek a vallási vezetők, hogy ők haragra lobbannak. Így szólnak Jézushoz. Hallott, hogy mit mondanak ezek? Jézus így válaszol nekik. Hallom, sohasem olvastátok gyermekek és csecsemők szája által szereztél dicsőséget. Szembeszegültek ezek az emberek azzal, amit láttak, amit hallottak, amit olvastak az igében. Látják, hogy Jézus kiűzi ezeket az árusokat. Sejthették ők is, hogy ez így van rendjén. Lehet, hogy évtizedek, évszázadok óta ez volt a bevett rend, de nem ez az Isten által hozott rend. Ilyet nem írta az Ószövetség sehol, hogy az állatokat akkor melyik sarokban kell árusítani. Látnak, hallanak, olvasnak, és mindezzel ők szembeszegülnek. De nem csak ennek a helye a templom, hanem Jézus, amiután megtisztítja így a templomot, azután jönnek a vakok és a bénák a templomban, és meggyógyítja őket. Bibliában ahányszor olvasunk vakokról, bénákról, olyanokról, akik rá voltak szorulva a társadalomra, hogy gondoskodjanak róluk, akik valamilyen látható fizikai betegséggel küzdöttek, azokat megvetették, kint voltak a templom kapuba, kint voltak a templomon kívül, ne zavarják itt az Isten tiszteletet és a bizniszt. Ne lábatlankodjanak. Jézus megtisztítja a templomot, kiűz egyeseket, és jönnek mások. Jönnek oda vakok, jönnek bénák, és Jézus meggyógyítja őket. Az Istennel való beszélgetésnek ez is a része tud lenni. Az Istennel való beszélgetésnek az is része, hogy a gyerekek, nem is tudva, hogy az ő énekük szentírássá lesz, hogy annyit emlegetik évszázadokon keresztül, éneklik azt, hogy Hozsánna a Dávid fiának. Ennek a helye a templom. Ennek is tud a helye lenni a templom. És 17. versben azt olvastuk, hogy Jézus erre otthagyva kiment a városból, otthagyva őket, kiment a városból Betániába, és ott töltötte az éjszakát. Ez a mondat is megrendítő. Kiket hagyott Jézus a templomban? Valószínű, hogy a meggyógyult bénák és vakok mentek és örömmel élték az életüket. Gyerekek is valószínű hazamennek. Akikre vonatkozik ez, hogy otthagyva őket kiment a városból, azt talán a főpapok, a papok, a vallási vezetők, farizeusok, írástudók, akik itt szembeszegülnek vele. Őket otthagyja a templomban, maradjatok itt, üljetek le. Én azt is el tudom képzelni, hogy eltelik néhány hét, néhány nap, és minden ugyanúgy visszarendeződik, mert Jézus már nincs ott. De eljön az az idő, amikor a templom leromboltatik. Eljön az az idő, amikor ezek az emberek meg kellett álljanak, és számot adjanak arról, hogy mi miért történt. Olvasunk olyan papokról, akik megtérnek apostolok cselekedete idején. És akkor egy kicsit kanyarodjunk magunkhoz zárásképpen. Akár így is fogalmazhatnánk röviden, hogy ahol Jézus megjelenik, ott tisztulás van. Ott tisztulás van. Mindig. Mindig. Vagy úgy, ahogyan a templom megtisztítása történt, hogy bizonyos dolgok kikerülnek a templomból. Ami Istennek nem tetsző, annak vége lesz. Annak nincs ott helye. és mi lehetünk Isten elebben társak. Keressük az életünk templomában, keressünk a gyülekezeti programban is, időről időre, évtizedről évtizedre, nem ugyanúgy történik minden. Újra értékelünk dolgokat. De az életünkben az, ami Istennek nem tetsző itt és most, abban én lehetek társ. Nem engem küld ki a templomból Isten, hanem én vagyok a templom, és engem akar megtisztítani. És én ezt vágyhatom, engedhetem, kereshetem. Néha úgy történik tisztulás, ahogyan a vakok és a sánták életében megtörtént. Ez is egyfajta tisztulás. Ha elmegyünk az orvoshoz, és azt mondja, hogy az eredmények alapján minden tiszta, akkor annak örülünk, ugye? A gyógyulás az egyfajta tisztulás, és tudja ezt Isten munkálni, amikor az életünkben engedjük, amikor erre szükségünk van. És idézőjeles tisztulás történhet úgy is, hogy letisztul a kép. Hogy ki a szent, és ki nem az. Papok ott maradnak a templomból, és Jézus elmegy. Most az a betániai szállás sokkal inkább a magasságos Isten temploma, mint sem a nagy templom. És eljön az idő, amikor letisztul a kép, hogy ki van vele, és ki van ellene. Ki az, aki gyűjt, és ki az, aki tékozol. Ki az, aki szent, és ki az, aki nem. Legyen bármilyen titulusa, bármilyen öltözete, bármilyen érv. Még azt hadd említsük meg, hogy Máté evangélium a 12. részében olvasunk arról, Jézus mond egy példázatot, hogy amikor egy házat megtisztít Isten, hadd olvassam a 43. verstől az igét, hogy mi történhet, amikor a tisztátalan lélek kimegy az emberből, víz nélküli helyeken bolyong, nyugalmat keres, de nem talál, akkor így szól, visszatérek házamba, onnan kijöttem. Amikor odaér gazdátlanul, kiseperve és felékesítve találja azt, akkor elmegy, vesz maga mellé másik hét magánál is gonoszabb lelket, bemennek és ott laknak, és annak az embernek az utóbbi állapota rosszabb lesz az előbbinél. Ez történik majd ezzel a gonosz nemzedékkel is. Ennek alapján is gondolom, hogy sok munkája az Úrnak, amikor megtisztított embereket, amikor meggyógyított embereket, amikor megtisztította a templomot. Kérdés, hogy mi lett vele? Lehet, hogy sok élet visszarendeződött. Mert nem tehet meg az Isten lelkével. Mert nem lett odaszánás, nem lett szolgálat belőle. Csak egy meggyógyult, egy megtisztult élet. Olyan jó, hogyha tapasztalatunk nekünk az, hogy az Úr minket is megtisztított. De a kérdés az, hogy ma hogyan talál minket? A gonosz, amikor jön. Üresen. Megtisztítva, kisöpörve, szép emlékekkel, szép fényképekkel, a bemerítkezésről, a konferenciákról, az emlékek, a karkötők, a fényképek, a, most már nem a falon gyűjtik, hanem a falon. Képeket az emberek. Az internetes falon. De megvan-e az, hogy az imádságháza, itt az Úr lakik, itt az ő dicsősége jelen van. Ide nem jöhet a gonosz. Itt nincs helye. Annak van-e az ideje, hogy valamit kivessen az Úr az életünkből, az életemből, az életedből. Hogy meggyógyítson. Azt is kell engedni. Nem volt könnyű egy gyógyulás történet. Állj ide a középre. Miért? Hogy mindenki lásson? Mert nem tudom, hogy megtörténik-e, vagy nem, hogy mi fog történni. Gyere ide, te mondjad, te kérjed, te engedjed, és bízd az Úrra az eredményt. Nem könnyű meggyógyulni sem. De az a leginkább nem könnyű, hogyha ott jár Jézus, és csak a helyzet tisztul le. Szól az Úr, és minden olyan szépen tisztán úgy marad, ahogy volt. Na, az a legszörnyűbb. Ettől óvjon minket Isten. Valahányszor tisztulásra van szükségünk, jöjjünk és engedjük. Legyen ez a te akaratod szerint. Amen.
Szeretettel köszöntelek, kedves Krisztina. A hallgatók számára jelezzük, hogy a mai bizonyságtevőnk Bíró Krisztina, akinek a történetével nem mindenki van tisztában. Egy nehéz időszakon vagy túl, Krisztina. Sokan hordoztunk imában, sokan kaptuk fel a fejünket arra az országos szintű hírre, hogy ugye mi történt veled, illetve a pároddal. Eltelt egy jó néhány hét a baleset óta, illetve a az óriási veszteség óta, és benne még mindig motoszkál az a visszajelzés, amit közvetlenül barátaimtól, kollégáimtól hallottam, hogy egy olyan temetésen vehettek részt, amelyen a párját elvesztő személy hatalmas erővel tett bizonyságot. Krisztina, akkor, amikor ott állsz koporsó mellett, honnan van erő, honnan van ekkora erő benned? Szervusz!
Szeretettel köszöntök én is mindenkit! Hát abban a pillanatban az erő, tehát emberileg lehetetlen, nincs erőd állni, nincs erőd semmire. Amikor azt a tömeget meglátod, akik ott körülvesznek, akik vigasztalni akarnak, ezt nehezen tudod fogadni. Viszont a Jóisten az, aki akkora erőt tud adni, hogy a fájdalom ellenére azt tapasztalod, hogy nincs szükséged a vigasztalásra, mert az Isten akkora vigaszt ad neked, hogy amit az emberek jönnek, ott vannak, mondanak, neked arra nincs szükséged. A jelenlétükre van szükséged, hogy megérezd, hogy nem vagy egyedül, ami alátámasztja azt, hogy az Isten erősít téged. Nekem számomra nagyon nehéz volt, tehát amikor megkaptam a hírt, hogy baleset történt, nem tudtam összeesni, nem volt bennem az, hogy hú, most mit tegyek, hova fussak, hova rohanjak. Abban a pillanatban akkor erőt kaptam, hogy nem tudtam összeesni. Azt mondtam, Uram, a te kezedben van, gondoskodj róla, tehetetlen vagyok. És végig ez az erő velem volt, amikor megkaptam a halálesetnek a hírét, hogy meghalt, akkor is azt éreztem, hogy nem tudok elkeseredni. Ott van a szomorúság, persze, hogy sírok én is, tehát nagyon fáj. Viszont az erőmet azt az Isten adja, és pillanatról pillanatra. Amikor azt érzem, hogy nincs, elfogyott, akkor megállok, és érzem, hogy az Úr újra feltölt. És ezt tapasztaltam meg a temetéskor is, amikor rengeteg ember vett részt itt Csíkszeredában, a búcsúztatón. Nagyon sokan voltak a virasztóba és a temetéskor is. Egy nagy harcon mentem keresztül, amikor azt éreztem, hogy oda jön hozzám vigasztalást kívánni, és valamit mondanom kell. De nem tudtam, próbáltam, mert emberileg gondolkozni, hogy ezt nem tehetem, nekem fogadni kell. És hogy körülbelül az ötödik ember, aki hozzám jött vigasztalást kívánni, akkor azt éreztem, hogy akkora erő tör ki belőlem, hogy én nem tudok tovább hallgatni. Nekem mondani kell azt, ami jön. És ezért akinek jött, annak mondtam. Nem tudom, én nem emlékszem azokra, hogy mit. Viszont meglepően ledöbbentem, amikor a visszajelzéseket kaptam, hogy én vigasztaltam őt.
Ezt én is vissza tudom egyébként igazolni. Nekem évfolyamtársam volt Bíró István, néhai lelki pásztor. Tegyük mellé, hogy hol is szolgált, hol volt az utolsó szolgálati hely?
Madéfalván
református gyülekezet.
Református gyülekezet, Madéfalvi szorvány gyülekezet.
Tehát meg tudom erősíteni, mert ott voltam én is a virasztón, és engem is megvigasztaltál, és megöleltél szorosan, és azt éreztem, hogy ebből az asszonyból erő árad ki, és ezt láthatják gyermekeitek is. Pár szót szólnál arról, hogy hogyan élitek meg közösen együtt ezt a veszteséget?
Meglepően a gyerekeim, tehát én úgy készültem arra, hogy amikor megkaptam a hírt, hogy hazajönnek a gyerekek, és akkor együtt leülök a három gyerekkel, és egyszerre fogom elmondani.
Hány évesek?
9 éves, 6 éves és 3 éves. Viszont ez nem így alakult. Én egy fényképet nyomtattam ki férjemről Istvánról, és a lányunk, mivel pénteken tudtuk meg, hogy kislány lesz a 4. gyerekünk.
Aki még útban van.
Aki még útban van, igen. Akkor kértem a férjemet, hogy csináljunk egy közös fényképet. És mondta, hogy neki most erre nincs kedve. Így a lányomat kértem meg, hogy nem rajzolod le a családot, és úgy, hogy a kistesóval. És akkor ezt a fényképet, amit ő rajzolt, ezt bekereteztettem, és egy képet a férjemről, és azzal a gondolat, hogy így fogom elmondani a gyerekeknek, mikor együtt leülünk, hogy apa meghalt. Nálunk ez a szó, hogy meghalt, ez nem egy tabu téma, mi erről beszéltünk. Tehát a gyerekek hallották, így nőttek fel közöttünk, ezért bátran mertem neki így elmondani. De nem így történt, hanem amikor a lányom hazajött, akkor hát, mert itt voltak a szülők, mindenki sírt, és kérdezte, hogy mi történt. És mondtam, gyere anya, szeretnék valamit elmondani. És akkor leültünk, elmondtam, hogy itt van apa a fényképen, és mutattam a képet, amit rajzolt, hogy itt van mi családunk. És hogy ezután apa a kép alapképen lesz velünk, és mi ugyanúgy egy család vagyunk, ugyanúgy egy család leszünk ezután is.
Felfogta.
És egyből felfogta, neki fogott sírni, mondta, hogy annyit mondta, hogy én ezt nem akarom, mondom, Márta, én sem szeretném, de az Isten úgy döntött, hogy apád magával viszi most. Szüksége van az Istennek most apára. És elsírta magát, együtt sírtunk, és láttam egy megkönnyebbülést rajta. A nagyobbik fiúnak, mikor elmondtam, hazajött.
Ő a 9 éves.
Tehát Márta a 9 éves, a 6 éves fiúnak, igen, amikor elmondtam, akkor ő rám nézett és kacagolt, tehát ő nem tudta fogadni. Én azt láttam, hogy egy óriási falat húzott maga elé, és abban vergődött. Csak biciklizett az udvaron közben, és mondta, apa meghalt és kacagott. Neki több időre volt szüksége, hogy ezt átélje, hogy elfogadja. A kicsiknek pedig este volt, 10:30 lehel, 3 éves. Neki kérdezte, apa hol van, apa mikor jön haza, és akkor volt az az időszak, amikor leginkább voltak azok a kérdések, hogy miért, de miért, de miért. És akkor válaszoltam neki, hogy apa balesete volt, apa megütötte a fejét, akkor még mi sem tudtuk konkrétan, hogy mi történt. És akkor, hogy elmondtam neki, ő folyamatosan kérdezte, hogy miért, és akkor egyszer mutattam a kezemmel, hogy ment két autó, összeütközött, apa ült hátul, és megütötte a fejét, apa meghalt. És abban a pillanatban, hogy kimondtam ezt a szót, hogy apa meghalt, a szeme megtelt könnyel, egymással szemben ültünk, és akkor oda mentem, megöleltem, és nagyon sírt. Én azt láttam, hogy ő 3 évesen ezt felfogta.
Talán könnyebben, mint a 6 éves.
Igen, igen. Tehát ezt tapasztaltam, hogy hihetetlen 3 évesen felfogni egy ilyen helyzetet.
Említetted azt, és ide kanyarodnék még vissza a záró gondolatként, hogy hogy számotokra nem idegen ez a fogalom, vagy nem tabú, mert hogy beszéltetek róla, pont ezt szerettem volna kérdezni, hogy szerinted a felkészülhetetlenre valamelyest rá lehet készülni, mert bármelyikünket érhet hasonló helyzet?
Hogy felkészülni nem tudom, viszont amit megtanultam így most a temetés előtti napon, az az volt, hogy erről beszélni kell a gyerekeknek. Ezt a szót ki kell mondani, hogy meghal. Mert meghalhat egy nagyszülő is, meghalhat ugyanúgy a szülő, vagy testvér, bárki, aki családban, akár közeli barát. Nekünk azért nem volt tabu téma, mivel mi együtt jártunk a férjemmel szolgálni, együtt mentünk temetésre, virasztóba. És a gyerekeknek mindig elmondtuk, hogy meghalt egy néni, vagy meghalt egy bácsi, és temetésre
mentünk. Akihez gondolom, itt helyenként még kötődtetek is.
Akik,
tehát volt
igen,
személyes
tehát voltak olyan személyek, akik nyilván, hogy mondtuk a nevét, nem tudta. Viszont a lányomnak volt egy néni, aki 85 évesen halt meg, és ő első perc, amikor elkezdett beszélni, úgy hívta, hogy Dédi. És amikor Irma néni meghalt, akkor a lányom egy fél év múlva kezdte kérdezni, hogy hol van az a néni, akit én Dédinek hívtam. És akkor elmondtuk, hogy Irma néni meghalt. És utána is még kérdezte, mert úgy, ő akkor még kicsi volt, nem is tudom, olyan 5 éves lehetett. És nyilván akkor lehet, hogy nem így fogta még fel, vagy nem tudta, viszont ez mivel mi beszéltünk így erről, és elmondtuk, meg volt, szoktak kapni édességet a templomba, és akkor ugye ezek az emberek, akik lebeteg, megbetegszenek, már nem járnak. Neki beteg úrvacsorát szoktunk vinni, és ezt is mindig tudták, hogy most azért jövünk ide. Ők is mindig velünk jöttek a szolgálatok alatt, és akkor elmondtuk, most azért jövünk ide, mert ez a néni megbetegedett, nem tud a templomba jönni, de mi eljövünk hozzá haza. És ezek nekik, ők mondta, ebben nőttek bele. És én azt látom, hogy a gyerek bele kell ezekben nőjön. Mert hogyha ezeket nem mondjuk el neki, nem tudja, hogy mi történik, viszont érzi, hogy történik valami.
Valami nagy dolog, valami rendkívüli ráadásul. Krisztina, megerősített engem ez a beszélgetés abban, amit sejtettem mindvégig, illetve amiről visszajelzéseket kaptam, és amit jeleztem is a beszélgetésünk legelején. Mégis az erős belső mögöttes térben mi az, ami még megoldásra vár, mi az, amiben segíthetünk, mi az, amit még nem igazán tudtál letenni? Van-e valami?
Ami miatt azt érzem, hogy igazán ma támogatásra van szükségem, az az, amit megtapasztaltam a temetés előtti két napban, amikor az Isten képek formájában visszamutatta nekem az elmúlt egy évet, hogy mennyi jelet kaptunk erre a napra.
Tényleg?
Az, hogy igen, tehát, hogy jelek voltak.
Tudnál egyet közülük kiemelni?
Igen, tehát nem konkrétan volt az, hogy leültünk a férjemmel és beszélgettünk arról, hogy milyen temetést szeretné ő, vagy milyen temetést szeretnék én. Viszont a hétköznapainkban elhangzottak ezek a mondatok, hogy ezt az éneket szeretném a temetésemen.
Ez 41, 40 akárhány évesen ez már téma volt?
Igen, igen. De hogy ez nem úgy, hogy leültünk mondom, beszélgetni, hogy beszélünk a temetésről, hogy majd mit szeretnék, de hogy elhangzott mondatok. És házastáborban szoktunk minden évben részt venni. A tavaly volt az, amikor azt írtuk meg a tábor alatt, úgy köszöntünk el, mindig van egy visszajelző kör, és azt mondtuk el, hogy olyan volt ez nekünk, mint a nászutunk. És utána tehát veszítés történt, babát vártunk, amit imába kértünk, mert nagyon kértük a gyerekek. Együtt imádkoztunk a lányommal, hogy legyen kis tesója. Mikor megkaptuk a hírt, akkor elmondtuk nekik, nagyon örültek neki. Viszont nem telt el két hét, és a lányom jelezte, hogy anya, a kis tesó meghalt a hasadba. És akkor mondtam, hogy anya, jól van, biztos minden rendben van, majd megyek orvoshoz. És két hét múlva a fiam is, a nagyobbik, a 6 éves jelezte, hogy anya, a kisbaba meg van halva pocakodba. És mondtam, de anya, jól van, minden rendben van. Két nap múlva kellett orvoshoz menjek, de már nem értem el az orvoshoz, mert másnap a sürgősségére kellett menjek. mi ezt a veszítést, hogy, tehát, hogy kaptuk az áldást is, hogy elveszítettük, ezt együtt éltük meg. A gyerekek láttak itthon mindent. Nekem óriási segítség volt az, hogy együtt megbeszéltük, amit láttak, és együtt mentünk át rajta. Ez volt az első, amire úgy tudatosan emlékszem, hogy igen, ez a képek között benne volt, hogy ez volt az első jel. Utána pedig volt, ami nagyon meghatároz, én járok egy csoportban, ahol azt a témát vittem be, hogy az a félelmem van az utóbbi időben, ez januárban volt, hogy a férjem meghal, mit fogok csinálni. És úgy jöttem el haza akkor, hogy ne foglalkozzak ezzel, ami nem történik meg, ne legyenek bennem félelmek e felől, mert majd akkor az Isten gondoskodni fog rólam, hogy mit kell majd tenni. Márciusban pedig egy anyukától kismama ruhákat vásároltam, és nagyon sok fekete ruha volt bennem, és amikor hazajöttem, kibontottam, és mondtam a férjemnek, hogy én nem tudom, ez a nő miért adott nekem ennyi fekete ruhát, én nem fogok feketébe járni. És nem telt el 2 hét, és fel kellett vegyem a ruhákat.
Félelmetes, hogy minden mennyire elő van készítve, mint ahogy ez a beszélgetés is. Valahol egy virasztón az őszinte részvét nyilvánítás és az ölelés közepette született bennem a gondolat, hogy jó lesz ezt felerősíteni, ezt az erős hitet, ezt a mély meggyőződést. És kívánjuk, hogy ez kitartson. Bíró Krisztinával beszélgettünk, aki most éppen Csíkszeredában él, 3 gyermekével, illetve a 4. útban van. Mikorra várjátok a babát?
Augusztus végére várjuk, hogyha minden rendben van. Remélem, hogy kibírom addig együtt, mert most egy kicsit felkavar ez a költözés, meg a lakás alakítás, készülődés, de bízom abban, hogy a jó Istennek gondja van ránk, hogy időben elkészüljön, és ott tudjuk fogadni az új életet.
Krisztina, imában hordozunk, köszönjük a bizonyságtételedet, békesség Istentől.
Békesség Istentől.
Eddig tartott mai műsorunk, melyben előbb Mezei Ödön, székelyudvarhelyi baptista gyülekezeti lelkipásztort, majd Bíró Krisztinát, református tiszteletes asszony bizonságtévő szavait hallhatták, azokkal a dicsőítő dalokkal együtt, amelyek váljanak lelki egészségünkre. Az előző 1 órában Bárkát, s a Bárkában Sajó Norbertet hallották. A viszonthallásra. Talállak téged, a mélységben.